Hello, képzeljétek, novemberben 5 éves lesz a podcast. Garantált világmegváltást szervezek élőben, ami egy születésnapi show és podcast felvétel november 9-én a Lumen Kávézó koncerttermében. Regisztráció és jegyvásárlás elővételben a bánandrás.com/hac005 weboldalon, még egyszer bánandrás.com/hac005. Gyere te is!
Ez itt a Halottnak a Coach, a Bán Andrással.
Egy podcast a változásról azoknak, akik szeretnék végre a saját életüket élni.
Garantált világmegváltás kb. Egy órában.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! A mai vendégem Zsófi, egy Hollandiában élő kétgyermekes anyuka, aki jelenleg a Nike Európai Központjában dolgozik, korábban egyéni coaching kliensem volt. Szia Zsófi, üdvözöllek az adásban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom.
Szia András, és köszönöm, hogy itt lehetek.
Előjáróban annyit szeretnék ide tenni a beszélgetésünkhöz, hogy amikor mi elkezdtük a coaching folyamatot, akkor te egy dologban voltál biztos, hogy egy korábbi kiégésed okán soha többé nem akarsz multinál dolgozni, igaz?
Igen, ez így volt.
És ehhez képest a közös munkánk ott ért véget, hogy elfogadtad a Nike ajánlatát, és egy új hozzáállással mégis visszatértél a multi világába. Majd tavasszal, amikor csináltam ezt a Nike is podcast epizódot, akkor írtál is nekem egy e-mailt, amiből egy-két sort, hogyha megengedsz, akkor idézek.
Persze.
Nagyon élvezem a Nike-val kapcsolatos posztjaidat és kommenteket is. A Nike is csak a szokásos multi, viszont kialakítottak egy új working policy-t a COVID óta, ami annyit jelent, hogy teljesen mindegy, mikor, hol, kivel, mennyit dolgozol, mindenki maga dönti el. Úgy érzem, megértem arra, hogy helyén tudjam kezelni a multival való iszonyomat, viszonyomat, ugye itt a V zárójelbe, a mindset, ami változott, előbb sétálok, edzek, hajat mosok, elintézem a gyerekeket, stb., és utána jöhet a munka. Cserébe viszont nem bánom, hogy este 8-kor is néha dolgozom, szeretek este nyugiban dolgozni, és úgy tűnik, hogy ez működik. Hogy nekem ez tök érdekes, hogy hogyan jutottál el a kiégés után, a multi undor után idáig, és kérlek arra, hogy meséld el az eddigi utadat. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak is sok tanulság lesz benne, és kezdjünk egy ilyen bemelegítő kérdéssel, hogy mi az, ami szerettél volna lenni gyerekkorodban?
Hát ez egy jó kérdés. Nem volt egy ilyen nagy álom, tehát nem szerettem volna úgymond tanár, vagy pénztáros, vagy sofőr lenni. Még tulajdonképpen még gimnáziumban is egy nagy kérdőjel volt az egész, és gimnáziumban kezdett el az kikristályosodni, hogy én mindenféleképpen humán területre szeretnék menni, és emberekkel foglalkozni. Kvázi egy pszichológusi pályát el tudtam volna képzelni, és aztán felkerültem Budapestre, és azt gondoltam, hogy tök jó lenne elmenni valahova dolgozni, extra zseppénz gyanánt, és akkor engem megkeresett egy multi, nem is tudom, hogy direkt szerződéssel, vagy akkor is egy kontraktor cégen keresztül. A lényeg, hogy teljesen véletlenül felvettek oda, és onnantól kezdve én belecsöppentem a multi világba. Tehát azt sem tudom mondani, hogy ez az én akaratom volt, hogy én multinál szeretnék dolgozni, és innentől kezdve beindult az úgymond multi karrier, multiról mentem multira, és soha nem tudtam azt állítani magamnak, hogy ez az, amit én szerettem volna. És valószínűleg ez az egész vezetett el odáig, hogy mi találkoztunk 15 évvel később, miután elkezdtem egy multinál dolgozni. 15 évvel később jött el az a pont, amikor azt mondtam, hogy na jó, akkor ez valószínűleg nekem ennyi volt, ebben én már nem találok se kihívást, se örömöt, se motivációt. Covid előtti időszakban nyilván a családi élettel is nehéz volt egyeztetni a multi életet, és nem csak Magyarországon, hanem akár Hollandiában is.
Bocs, Zsófi, csak egy picit még az elején, hogy úgy mondtad, hogy fölkerültél Budapestre a tanulmányok miatt?
Igen.
És te mit tanultál ahhoz képest, hogy pszichológus szerettél volna lenni?
Hát amikor annak idején, amikor legelőször felkerültem Budapestre, akkor a pszichológiát kezdtem el. Egy pszichológiai előkészítőt egész pontosan. De 18 évesen nekem még nem volt annyira határozott jövőképem, hogy akkor én ezt komolyan tudtam volna venni, és kicsit így elsodort az ottani élet, és éltem a lehetőséggel, hogy belecsöppentem egy multihoz, ami mellett viszont már nem tudtam volna olyan pszichológiai tanulmányokat folytatni, ami ahhoz kell, hogy azt az egyetemet valaki elvégezze. Ezért én végül államigazgatásit végeztem, pszichológia helyett, amit levelezőn tudtam megcsinálni a multimeló mellett.
Aha. És milyen munkakörökben kezdtél te multinál dolgozni? És mi volt akkor, amikor beléptél a fejedben? Volt ezzel valami célod? Kellett a pénz? Fiatal voltam, nem tudom.
Kb. Kellett a pénz, fiatal voltam, jó volt a csapat. Akkor tényleg 17 évvel ezelőtt körülbelül akkor indult ez a nagy multi hype Magyarországon, amikor ugye nagyon csalogató volt az a multi élet, ami az összes benefittel együtt járt, hogy a céges rendezvények, a céges kajálások, hogy valószínűleg abban az időben még én is jobban át tudtam élni azt a, hogy is mondjam, hangulatot, hogy egy csapat része vagyok, és de jó, és hozzá tudok ehhez tenni, és majd akkor együtt a tímmel megvalósítjuk azt, ami adott multinak éppen a célja. A kérdésedre válaszolva, a beszerzésen kezdtem el dolgozni annak idején, először csak mint asszisztens, és akkor szépen lassan váltogatva a pozikat. Tulajdonképpen mindig is ilyen beszerzés, logisztika, ez a procurement körökben forogtam. Mindez idáig, mert most van először egy olyan pozícióm, ami már nem ehhez kapcsolódik. És ebben egyébként van, amelyik multinál megtaláltam magam, tehát főleg az elején volt benne kihívás nyilván, amíg bele nem szoktam nem csak a magába a munkába, hanem a multilétbe. Aztán ez az évek folyásával egyre inkább hanyatlott, és egyre inkább kezdtem érezni az árnyoldalát a dolgoknak.
Sok multiban dolgozó kliensem arra panaszkodik, hogy amikor ilyen 40, 35-40 környékén már így eljut oda, hogy köszi, ez most már elég volt, és szeretne váltani, akkor rádöbben arra, hogy ő valójában semmihez nem ért. Tehát, hogy nagyon sok ilyen panaszt hallok, hogy a multi a saját rendszerén belül baromira jól kiképezi az alkalmazottakat arra, hogy azt a céget működtessék belülről, de hogy ezek a piacon nem feltétlenül eladható tudást eredményeznek. Te viszont procurementes szakértőként cégről cégre mentél, sőt külföldön is, ha jól tudom, akkor ezzel tudtál állást szerezni. Igen. Te hogyan látod ezt a kérdéskört?
Hát én is azt gondolom, hogy minden multinak megvan a saját kialakult, keresem a szavakat magyarul. Tehát, hogy úgymond mindenhol be kell ugye tanulni, mindenhol elmondják, hogy itt ennél a multinál így dolgozik, itt ezt a processzt kell elsajátítani, ezek a folyamataink vannak, ezekkel a rendszerekkel dolgozunk. Hiába dolgoztam 8 éven keresztül adott multinál, nem biztos, hogy az ott felszedett tudást és tapasztalatot azt tudom hasznosítani egy másiknál, ugyanazon a területen. Mert lehet, hogy egy teljesen más szemlélettel dolgoznak, teljesen más rendszerekkel, teljesen más céljaik vannak, tehát hogy inkább magát a multi szemléletet tudom átvinni. Az, hogy hogyan kommunikáljunk.
Erről mesélsz egy picit azoknak a hallgatóknak, akik nem annyira ismerik ezt a szemléletet, hogy neked mit jelent ez, hogy a múlt is szemlélet?
Hát amikor bekerültem a múlthoz, akkor nagyon sok mindent én is még személyes sértésként tudtam megélni, és nagyon sokszor magamra vettem azt, hogyha valami nem volt meg időben, és nagyon sok stresszt helyeztem saját magamra a munkaidőn kívül is, azon, hogy állandóan azon kattogott az agyam, hogy hogyan fogunk megoldást találni adott problémára. Saját felelősségemnek éreztem, egyéni felelősségemnek egy-egy problémának a megoldását. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy amíg Magyarországon dolgoztam, addig gyakorlatilag ez végig velem volt. Nyilván az évek folyamával, ahogy múlt az idő, ezt megtanultam kezelni, abból a szempontból jobb lett. Technikai segítséget úgymond nem kaptam ennek a feldolgozására, tehát erre én azt mondom, hogy 10-15 éve nem helyeztek a cégek hangsúlyt, hogy megpróbálják a munkáltatóval azt megérteni, hogy ez nem a te személyes felelősséged, és hogyha segítség kell, akkor szólj. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy adtak egy feladatkört, amiben én voltam az egyén, akinek ki kellett találnia minden fájdalom árán, hogy mi a megoldás. És nem éreztem azt, hogy egy szupportív közegben lettem volna. Nem volt egy támogatói háttér mögöttem. Most ez már annyiban megváltozott, hogy itt Hollandiában azért a személyi felelősségnek más felütése van. Itt is van személyi felelősség, és itt is el kell végezni a munkát, viszont itt van egy közösség. Tehát itt az van, hogyha te valamivel nem vagy tisztában, kérdez. Teljesen mindegy, hogy mennyit kérdezel, kérdez. Ha úgy sem megy, kér segítséget. És ez a világ legtermészetesebb dolga. Tehát senki nem fogja azt mondani, hogy hát haragudj, ez nem tartozik az én munkakörömbe, hagyjál engem ezzel békén, hanem tényleg megpróbáljuk úgymond együtt megoldani a problémát. A másik felfogás, amit elsajátítottam, ez a személyes jelleg, hogy tudom, hogyha mondjuk kapok egy negatív előjelű e-mailt, akár egy panaszos e-mailt, egy felháborodott e-mailt, az nem feltétlenül az én személyemnek szól. Tehát, hogy ő is kapott egy e-mailt, ő is kapott egy információt, amire ő így reagál. Ez nem feltétlenül az én problémám. Nyilván, ha tudok, segítek és megoldjuk, de ezeket a dolgokat én már nem veszem a szívemre.
Szerinted ezek a változások, amik benned végbe mentek, hogy ugye a hozzáállásod már teljesen más, mint amikor kezdtél, ennek van-e bármilyen hatása a te teljesítményedre szerinted?
Szerintem van. Én sokkal több dologba merek most belevágni, mint régebben mertem. Tehát most úgy vagyok vele, hogy kezdjük el, csináljuk, és hogyha lesz belőle valami jó, az tök jó, ha meg nem jön össze, akkor levonjuk belőle a konklúziót.
Ez azért fontos, amit most mondasz, mert hogy szerintem sokan, akik nem mernek elindulni ezen az úton, hogy kérdéseket tegyenek föl, segítséget kérjenek, egy olyan légkört alakítsanak ki vezetőként a cégen belül, ahol ez teljesen normális, hogy ők félnek attól, hogy a teljesítmény az hanyatlani fog, elpuhulnak az emberek, nem fognak keményen dolgozni, stb. És hogy amikor én szoktam tartani előadást cégeknél kiégés megelőzés ügyben, akkor mindig el szoktam mesélni, hogy mi a különbség a kihívás és a stressz között. Mert hogy a kihívásra baromira van szüksége az embereknek, hogy valami olyan célt tűzenek ki nekik, amit nagyon nyújtózkodva tudnak csak elérni, de hogy ez kell a fejlődéshez, ez kell a jó teljesítményhez. A stressz meg abban különbözik ettől, hogy nincs meg a segítség mögötte. Tehát pont amit te nagyon szépen elmeséltél, hogy az, hogy nekem van-e támogató rendszerem, van-e alattam védőháló, tudok-e a főnökömnek, csapatomnak szólni, hogyha valami nem megy, pont ez választja el a negatív, káros stresszt a pozitív hatású kihívástól. És ugye erre nagyon érdemes odafigyelni. Mondod, hogy Hollandiában ez megvan. Szerinted ez ilyen országspecifikus dolog, vagy cég?
Abszolút ország. Ez szerintem kulturális dolog. És bár olyan cégnél dolgozom, és dolgoztam eddig is, ahol abszolút multikulti volt az összetétel. Én azt látom, hogy általánosságban a holland kultúrában nagyon benne van az, hogy együtt, közösen, ezt egyébként a gyerekeknek is már tanítják. A legelső munkahelyemen, a legelső multinál, amikor elkezdtem itt Hollandiában dolgozni, ebből volt egy konfliktusom a főnökömmel, aki mondta nekem annak idején, hogy hát menjünk már el egy picit beszélgetni, és mondta, hogy ő úgy érzi, hogy én nem vagyok elég motivált, nekem ez a pozíció, amiben én dolgozom, ez abszolút nem is érdekel, nem is tetszik, ő ezt érzi. Nem is értettem, hogy miért mondta ezt, teljesen lelkes voltam, örültem neki, hogy kaptam egy lehetőséget egy ilyen cégnél, ahol éppen dolgoztam, és kérdeztem tőle, hogy miből vonta le ezt a konklúziót, és mondta, hogy hát abból, hogy én soha semmit nem kérdezek. És én mondtam neki, hogy ja, aha, és mondtam neki, hogy hát ez azért van, mert ahonnan én jöttem, ott az a szokás, hogy találd ki, old meg, ahogy tudod. És hogy rengeteg olyan feedbacket kaptam a magyaroknál, ami egy elutasító dolog volt, hogy oda mentem valakihez, hogy akkor ebben segítsen, és ez volt, nem csak főnök szinten volt, hanem direkt kolléga is. Nem általánosságban beszélek, voltak remek direkt kollégáim, közvetlen kollégáim, de nagyon sokszor volt olyan élményben részem, amikor azt kaptam, hogy túl sok a kérdés, hogy ezt önállóan kellene megoldani, hogy azért vagy itt felnőtt ember vagy, mert ezt neked tudnod kell. Tehát, hogy én abszolút ezzel a mindsettel jöttem ide. De itt Hollandiában ez nincs. Tehát itt az van, hogy te elmész egy pozira, ők érdemlegesnek tartanak engem egy pozira, ők felvesznek, és az teljesen normális, hogy nekem ebben a pozícióban van egy jó fél év, akár éves betanulási időszakom. Ami azzal jár, és erre ösztönöznek is, hogy nem csak a főnökömet, a közvetlen kollégáimat, de cégen belül akárkit megkereshetek bármilyen kérdéssel, az biztos, hogy segíteni fog. Nyilván nem van úgy, hogy azt mondja, hogy figyú, nézzünk egy időt erre, ma nem jó, holnap ettől eddig ráérek, üljünk le, szívesen segítek. Kivétel nélkül mindig. Ez egy számomra egy ilyen borzasztó nagy megkönnyebbülés volt, és itt sokkal könnyebb dolgozni, mert ahogy te is említetted, az a stresszfaktor, ami azzal keletkezik, hogy te nem tudsz valamit megcsinálni, de ki kell találnod, ezáltal halogatsz egy csomó mindent, amivel csak minden púpozódik, amíg az a végén ugye le nem borul, az a torony, azt megelőzik ezzel a dologgal, hogy igenis merjél kérdezni, és igenis merjél csapatban gondolkozni.
Magyarországon szerintem az tök általános, hogy van mondjuk egy megbeszélés, ahol valami új feladat kirajzolódik, és akkor utána megkérdezik, hogy van-e kérdés. És soha senki nem mer föltenni a kérdést. És mindig én voltam, aki kérdezett, de már így néztem körül, hogy én vagyok az egyetlen hülye, aki nem érti a feladatot. Mindenki más tud mindent, és hogy közel sem erről van szó, hanem egyszerűen nincs benne a kultúrában ez, hogy kérdezzünk, vagy a többiek nincs. Előtt megmutassuk azt, hogy mi valamit nem tudunk. Nincs meg a megfelelő erőforrásunk erre.
Ne adj Isten, más véleményed van.
Hát odaig nem is jutunk el, de hogy egyáltalán, hogy értsük, hogy mi a feladat, és akkor kimennek egy ilyen eligazításról a dolgozók, és akkor a kávégétnél, te figyelj, te érted, hogy mit kell csinálni? Fogalmam nincs. Hú, hát akkor majd jó, akkor majd valamit kitalálunk, és akkor ugye az a totál káosz elindul innentől kezdve. Hogy ez egy teljesen más út, és nyilván a stressz szint is sokkal magasabb. Léci, mesélj arról, hogy jutottál el oda, hogy azt mondtad, hogy na jó, elég volt a multiból. Volt ez bár, hogy kötődött ez a kiégéshez, mi volt az, ami stresszt okozott neked, ugye most már itt egy párat említettél. Mi volt az út, mennyi ideig tartott ez, amíg ide jutottál?
Tulajdonképpen akkor kezdtem el ezen gondolkozni, amikor megszületett a második fiam, jött a pandémia, az ezzel együtt járó összes tennivaló lelki és fizikális megterhelés, ami csak mondjuk egy itthoni környezetben létezik, azt úgy gondoltam, hogy nekem elég volt, nem tudtam elképzelni, hogy erre még egy multi is, meló is rájöhet. Ez volt az első része, a második része pedig az volt, hogy ami mindig is motoszkált bennem, amit már említettem, hogy mindig is kerestem azt az utat, ami valójában én vagyok, amit valójában szeretnék találni, mert eljutottam arra a szintre, amikor azt gondoltam, hogy oké, lehet, hogy kényelmes egy multinál dolgozni, minden előnyével együtt, mégis ugyanakkor azt gondoltam, hogy az ember maga az elveszik benne. Tehát lehet az akármilyen jó pozíció, mi egy cégnek dolgozunk, legalábbis az én személyiségem az olyan, hogy én azt gondoltam, hogy most már szeretnék valami olyasmit csinálni, ami igazán én vagyok. Valami számomra kicsit emberibbet, számomra egy kicsit kézzelfoghatóbbat, hogy nem a gép előtt ülök, és azt csinálom, amit tőlem kérnek, hanem amiben egy kicsit kreatívabb lehetek, amiben egy kicsit jobban elmélyülhetek, ahol nem kell bizonyos policiknak megfelelni, stb. És akkor így jött a felismerés, hogy talán itt az idő, hogy elkezdjem ezt az utat, és hogy talán még nem késő. És így bontakozott ki a gondolat.
De ez már Hollandiában történt mindig, az?
Abszolút, ez már Hollandiában. Ehhez azért kell ez a környezet. Legalábbis én úgy érzem, hogy nekem kell ez a környezet, ahol azt érzem, hogyha esetleg belevágnék valami másban, akkor arra a környezet vevő, az emberek is nyitottak bármiféle foglalkozásra, amit az ember csinál. Tehát itt például nagyon sok olyan foglalkozás van, amire tudom, hogy nagyon sokan azt mondanák otthon, hogy hát az meg minek? Az
például?
Az mi? Nagyon sok a művész, mindenféle, tehát nagyon sokan ebből élnek, művészeti pályákon dolgoznak. Most itt nem csak festőkre gondolok, de akár, és nem is csak írókra, de ilyen, tehát ezek az elvont, exaktabb művészeti pályák, rengeteg ember foglalkozik ezzel. Az embertudományok, mindenféle embertudomány, nagyon sok a kutató, nagyon sok az elméleti ember, tehát akik ilyen humán dolgokkal foglalkoznak. A gondolkodók, tehát hogy nagy buborékban leírva ezek, azok az emberek, akik úgymond gondolkodnak valamin, és aztán kitalálnak valamit, amit aztán beimplementálnak valahova, amitől az a szervezet, vagy az a csoport jobban fog működni.
Tehát, hogyha termékről beszélünk, akkor majd később Kínában legyártják, nem?
Igen, olyan is van, igen, igen. Rengeteg a vállalkozó, nagyon sok a kis vállalkozó. Persze tisztában vagyok vele, hogy ehhez kell az a környezet, ahol tényleg nem csak elfogadják ezt a dolgot, de anyagilag is támogatják, és meg lehet belőle élni, hiszen nyilván ez is nagyon fontos.
Szóval itt azt mondod, hogy Magyarországon élve nem biztos, hogy megengedhetted volna magadnak azt, hogy így a 30-as éveid derekán, vagy nem tudom, első felében elkezdjél ezen gondolkodni, mert hogy ott egyrészt anyagi kényszerben vannak a legtöbben, másrészt pedig más a megítélése annak, hogyha valaki egy kicsit, hogy is mondjam, kevésbé egzakt dolgot akar csinálni, vagy hát hogy látod, igen, a magyar viszonyokat?
Most már egyre kevésbé, de azok alapján, a visszajelzések alapján, amiket otthonról hallok, vagy kapok, nem biztos, hogy belemernék vágni otthon egy hasonló karrierváltásba, amit mondjuk majd itt tervezek.
Tehát, hogy az, hogy most te visszamentél a múltiban Nike-hoz, amiről majd részletesebben még beszélünk, az igazából most egy ilyen átmeneti időszaknak van a fejedben?
Így van,
Aha,
igen,
aha.
igen.
Még egy picit menjünk vissza a történetedbe oda, hogy mikor és miért mentetek ki ti Hollandiába?
2016 elején valahol. Ez a férjem munkája miatt volt, mert ő régen is, annak idején is itt dolgozott, még fiatalon, és az a cég, akiknek dolgozott, ők kvázi felajánlottak neki egy pozíciót, és én éppen szülési szabadságon voltam otthon az első fiunkkal, és azt gondoltuk, hogy miért ne, egy évre terveztünk.
Ezt ismerem, én is így jöttem Svédországba.
Igen, hogy igazából tök jó lesz, az alatt bejárjuk az országot, kis tapasztalat, kis új nyelv, kis új kultúrát felszedünk magunkra, és ez lett belőle, ugye 7 évvel később.
Milyen élmény volt neked ez a váltás? Mit adott neked Hollandia? Hogyan láttad az új helyet?
Hát az első egy év az abszolút olyan volt, mint hogyha turisták lettünk volna, ugye próbáltunk mindent felfedezni, jöttünk, mentünk, semmit nem értettünk ebből a csodálatos nyelvből. Tényleg jó élmény volt, jól éreztük magunkat, felszabadultnak éreztük magunkat. Aztán jöttek a hullámvölgyek, hogy menjünk, maradjunk. Nincsenek barátaink, hát otthon van a család, és ugye akkor nekem is el kéne helyezkedni, hogyha itt maradunk, mi lesz az otthoni házunk. De ez szokásos kérdések. És már úgy volt, hogy majdnem hazaköltözünk egy év után, amikor engem megkeresett a Tesla, és felajánlottak egy pozíciót egy évre. És akkor úgy volt, hogy na jó, akkor maradjunk még egy évet.
Tehát,
maradtunk még egy évet.
Bocs, Zsófi, tehát, hogy te amikor elmentél szülési szabadságra, gyesgyed, nem tudom mire, akkor te Magyarországon egy multinál dolgoztál, ha
így
jól értem.
Van, igen.
És akkor kimentetek, és ott téged levadászott a Tesla, mint procurement szakembert?
Igen, igen.
Na, de ugye akkor
igen.
Ez például egy olyan eset, ami egy ellenpélda arra, amit több klienstől hallok, hogy semmit nem tanulsz meg a multiban, vagy nem kapsz piacképes tudást, vagy nem tudod magadat úgy pozícionálni, hogy kapjál másik állást, mert hogy itt erre egy ellenpélda, ráadásul külföldön.
Abszolút, szerintem abszolút ellenpélda. Bármit lehet. Tehát, hogy én nem látom azt egy hátránynak, vagy egy negatív dolognak, hogy valaki ide kerül, és nem ne juthatna be akármelyik jó nevű céghez, és ne érhetne ugyanolyan szintű pozíciót, mint akárki más.
És én egyébként azt is látom, nekem ez a személyes tapasztalatom is, hogy ha valaki országot vált, és mondjuk nem az otthoni középosztálybeli életből a londoni mosogató szintre vágyik, amit nem nézek le egyébként, csak nem ugyanaz az életmód, mint amit otthon mondjuk megszoktál a középosztályban, akkor erre a legkönnyebb átjárás az az, hogyha neked egy multis karriered van, amit simán tudsz angolul folytatni egy bármilyen anyanyelvű országban. Most ez így könnyűnek hangzik, persze vannak buktatók,
igen.
De hogy ennél könnyebb tranzíció egyik országból a másikba úgy, hogy te megtartsd ugyanazt a társadalmi, nem is tudom, betagozódásodat, ami volt Magyarországon, szerintem a multinál erre nincsen jobb. Nem tudom, hogy te
ez
erre mit gondolsz.
Hát ez az előnye annak, hogyha valakinek nincsen egy konkrét szakmája. Tehát nyilván, hogyha valaki a magyar jogra specializálódott, és otthon ebben dolgozik, tudom, hogy orvosok már mennek külföldre, de akár egy orvos, akár tényleg egy olyan szakmája van, ami inkább csak abban a közegben végezhető, ahol az anyanyelvét beszéli az ember, akkor sokkal nehezebb váltani. Ez, hogy léteznek a multik, és országokon keresztül mindenhol van nekik egy-egy iroda, igen, sokkal könnyebb. Tehát ugye a flexibilitást, a mobilitást, ez nagyon megkönnyíti.
Na és akkor mesélj nekünk arról, mert ez nagyon izgalmas, szuper szexi, hogy valaki a Teslánál dolgozik, oh my god! És hogy milyen volt ez neked, hogy egyrészt még friss anyukaként,
igen.
Egy idegen országban kapsz egy ilyen szexinek tűnő megkeresést, hogy érezted magad ebben, hogy gondolkoztál erről, mik voltak a terveid, és milyen élmények értek ennél a nagyszerű vállalatnál?
Érzem azt. Már a kérdésben a cinizmust. Okay. Hát a Tesla az a Tesla, tehát az vitathatatlan, amit szerintem, amit ők csinálnak, illetve maga a termék. Az pedig egy másik kérdés, hogy a Tesla, mint vállalat, hogyan képviseli a dolgozóit, és hogy hogyan kezeli őket. Én, amikor elkezdtem ott dolgozni, az abszolút, tehát, hogy így ledobtak a szikláról, és tényleg az volt, hogy beültettek egy székbe, és akkor csináld. Iszonyatosan magas volt a workload, tehát, hogy a holland normától eltérően hihetetlen mennyiségű volt a munka, amit végeztettek a munkavállalókkal. Próbáltunk egymásnak segíteni, de nyilván erre is limitált volt az idő. Tehát, hogyha én valakinek segítettem fél órát, vagy ő neki, akkor az azt jelentette, hogy azt valahonnan az ő idejéből elvettük, és ezt pótolni kellett, a szabad idejéből akár.
Bocs, de hát, hogy rendszer szinten be volt építve az, hogy túl vagytok terhelve?
Igen, és az Elon Musk erről úgy nyilatkozott, hogy hát muszáj, hogy meglegyen az a commitment a cég irányában, az az elkötelezettség, hogy ezt be kell, hogy tudjuk vállalni.
De mi
Tehát,
az
hogy
az ezt? Tehát ez hogy volt megfogalmazva?
Ezt
Mennyire
a, azt a, hát azt a flexibilitást, hogyha ez nem 8 óra alatt tudom elvégezni, hanem 13 óra alatt naponta, akkor az 13 óra, és ez így van rendben, mert hogy ez a Tesla. És hogy nekem kell annyira elkötelezettnek lennem a márka iránt, hogy ezt bevállaljam. És ezt mindenki eldönthette, hogy vagy bevállalja, vagy nem. És meg kell, hogy mondjam, hogy voltak olyan kollégáim, akik azt mondták, hogy ők őrült büszkék arra, hogy a Teslának dolgozhatnak, és hogyha nekik ezt 0-24-be kell csinálni a 8 órás meló helyett, akkor 0-24-ben csinálják.
És azon kívül, hogy őrült büszke tudsz lenni arra, hogy a Teslának dolgozom, mi volt, ami kompenzálta ezt a nagy kérést?
Semmi, semmi. Tehát, hogy semmi. Az égvilágon semmi.
És te hogyan élted ezt meg? Te próbáltad ezt büszkén viselni az elején, vagy már egyből láttad, hogy ez nem
Én
oké?
Próbáltam az elején felvenni a fonalat. Nyilván előbb-utóbb, tehát belejöttem én is az ottani munkastílusba, és egyébként volt egy tök jó csapatunk, akikkel tényleg mind emberekkel nagyon jól kijöttem. Ez még ugye a COVID előtti időszak, tehát szó sem lehetett a home office lehetőségéről, és hiába is kértük, ezt így teljes elutasítás volt a válasz.
Sőt, Elon Musk ugye benne alszik a gyárban, a földön.
Hát igen, ez a követendő példa. Körülbelül. Hát gyakorlatilag az volt, hogy bementünk dolgozni, a napot azt ugye az irodában töltöttük, én személy szerint olyan 17:30 körül hazamentem, ugye akkor család, vacsora, és olyan este 8 körül én újra kezdtem a munkát.
És ezt meddig toltad?
Hát egy 11 év félig biztos.
És akkor már két gyerek volt, vagy akkor még csak egy?
Nem, akkor még csak egy. És akkor volt az, hogy én körülbelül az első év végére én azt éreztem egyik reggel, hogy nem tudok felkelni. Semmi fizikális tünetem nem volt, se láz, se ilyesmi, tehát nem betegség volt, de egyszerűen mondtam, hogy én itt tudok lenni az ágyban, itt ennyire vagyok képes jelen pillanatban. És annyi történt, hogy akkor így első körben elmentem a háziorvoshoz, és akkor ő elmítette nekem először ugye a burnoutot, és mondta, hogy hát ha ezen sürgősen nem változtatok, akkor ez nagyon-nagyon rövid úton a burnouthoz fog vezetni, ha ez még nem az.
De hát ez már gyanús, hogy egy igencsak benne voltál ebbe.
Igen. És akkor úgy döntöttem, hogy én ezt a hátam mögött hagyom, mert nekem nem ért meg ennyit a cég, hogy így érezzem magam.
Amikor az orvos mondta neked ezt a kiégést, akkor te mennyire voltál képben, mennyire tudtál erről a jelenségről?
Akkor még ez volt ugye 2017-ben, hallottam már róla, de egyáltalán nem volt még annyira a köztudatban, mint mondjuk most.
És akkor te mit csináltál? Utána néztél, olvasgattál, vagy...
Hát engem ott azért eléggé felvilágosított a házi orvos erről a dologról. Konkrétan elmondta, hogy milyen jogaim vannak, miket csinálhatok, hogyha esetleg már most úgy döntök, hogy betelefonálok a céghez, és burnoutot jelentek.
Ez
Tehát, hogy
Hollandiában hogy néz ki?
hát így, hogy egyik reggel felkelsz, és akkor azt mondod, hogy ennyi volt, most ez elég, és akkor szép, vagy felhívod a céget, vagy pedig írsz egy hivatalos e-mailt arról, hogy ez történt veled, úgyhogy te innentől kezdve hivatalos burnoutot szeretnél jelenteni.
Mert ugye az orvos kiír téged táppénzre, igaz?
Ezt saját döntésben is eldönthetjük. Tehát ehhez nem kell az orvosi vélemény, az utána szükséges az, hogy ha valaki burnoutot jelent, akkor utána kell neki felvennie a hivatalos céges terapeutával is a kapcsolatot, a házi orvossal is, és akkor őt elkezdik ennek a procedúrának alávetném.
Na, de hogy 2017-ben erre már volt egy protokoll
Igen,
Hollandiában,
Hollandiában volt,
úgyhogy
igen.
Magyarországon még Halottnak a Coach Podcast sem volt 2017-ben, tehát hogy ott azért még semmit nem nagyon tudtunk erről, nem?
Nem, nem, semmit. Sőt, meg nem is, én nem is mertem volna ilyen dolgokra gondolni, hogy őszinte legyek, amikor az ottani multiknál dolgoztam.
És Svédországban 2013-ban, amikor felvételiztem egy ilyen multis állásra, kérdeztem, és ezt mindenkinek ajánlom, hogy kérdezzétek meg, kérdeztem az interneten, hogy miért felvételiztetnek, hogy ez egy új pozíció, vagy már egy létező pozíció, amiből ha valaki ott volt, miért ment el, vagy mi van azzal. Ezt mindig meg szoktam kérdezni, és mondták, hogy hát ez most egy egyéves szerződés, mert aki ebben a pozícióban volt, az egy egyéves burnout betegállományban van. És hogy az itt már akkor 10 évvel ezelőtt tök normális volt Svédországban, és akkor benne van az is a protokollban, hogy mondjuk nem úgy engednek vissza, hogy egyből 100% munkában, hanem lesz mondjuk 50, aztán 25, tehát hogy...
Itt is ez van, igen.
Ja.
Igen.
Oké, tehát
remekül működik.
Te akkor hallottál erről a burnoutról az orvosodtól, jelentetted a Teslánál egyből, hogy ez a sztori, ugye?
Nem mentem burnoutra a Teslánál, én kiléptem a cégtől.
Jó, hogy inkább fölmondtál.
Igen.
Miért egyébként?
Én megmondom őszintén, hogy én nem tudtam volna még akkor nagyon magamra tenni a burnoutot. Tehát, hogy én még annyira egy más szemlélettel gondolkoztam akkor magamról, meg arról, hogy nekem mikor és hogy kell dolgoznom, hogy... Az nem jó szó arra, hogy nem mertem burnoutra menni, de valahol nem mertem burnoutra menni. Nem mertem volna burnoutra menni.
Mi volt a gondolatod ezzel kapcsolatban?
Ez egy ismeretlen dolog volt, és azt gondoltam, hogy ez valami rossz. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, ami valószínűleg csak azt csinál, aki valamiben hibázik, vagy gyenge valamihez. Tehát nyilván ez a felfogás volt akkor rajtam.
És azért szerintem ezt hangosítsuk ki, mert nagyon sokan még mindig így tekintenek a kiégésre, hogy akkor te nem vagy elég erős, akkor te nem bírod a stresszt,
igen,
akkor te
igen.
Nem vagy alkalmas vezetői pozícióra, akkor te nem vagy való a Teslába, mondjuk az egyébként lehet, de hogy abszolút az egyénre rakják a felelősséget, és ez nagyon szépen összekapcsolható ez a gondolatmenet azzal, amit a legelején mondtál, hogy amikor te elkezdted ezt a multis karriert, akkor iszonyatosan motivált voltál arra, hogy megoldjad a feladatokat egyedül, és hogy csak rajtad múlik egy ilyen hatalmas, akár több százezer főt alkalmazó cégen belül is, az a gondolat, hogy az csak rajtad múlik, hogy ezt most meg tudom oldani, vagy nem. Miközben
igen.
Hát itt azért egy óriási nagy tévedés van, mert nyilván ott van az, hogy te hogyan vagy, meg te mire vagy képes, de hát a környezeted, azt ugye nem lehet figyelmen kívül hagyni, tehát hogy te lehetsz bármilyen szuper hős, vannak olyan környezetek, ahol nem fogod megmenteni az emberiséget, igaz?
Igen, így van.
És hogy szerintem ez egy óriási nagy tanulság mindenkinek, aki átmegy ezen az élményen, hogy hogy igen, sok minden múlik rajtunk, de annál még több minden meg nem rajtunk múlik.
Igen.
És hogy akkor eljöttél a Teslától, mert te nem merted bevállalni ezt a burnout procedúrát, ahol egyébként kaptál volna pénzt, támogatást, a többit.
Igen.
Te inkább elmentél onnan, mert magadat érezted rosszul, hogy te elbuktál, te nem tudtál megfelelni, nem tudtál teljesíteni, igaz?
Igen, én szerettem volna kimenekülni a szituációból, magam mögött hagyni, abba bele se gondoltam, hogy tulajdonképpen ezzel magamnak okozok most egy extra problémát, mert tehát ahelyett, hogy elmegyek mondjuk burnoutra, és kapok egy olyan terápiát, ami segít feldolgozni, és mindeközben nyilván ugyanúgy kapom a fizetésemet, mint ahogy eddig, ez egy tök jó lehetőség lett volna, ez egy valószínűleg egy ilyen szenvedélynyitogató lehetőség lett volna, de nem mertem ezt meglépni. Úgyhogy inkább magam mögött hagytam, de nyilván ennek az volt a hátránya, hogy ott álltam barlagon, hogy na akkor most újra valamit nekem ki kell találni, és egy új melót kell keresni.
Na és akkor onnan hogyan folytatódott tovább?
Hát onnan is az volt, hogy majdnem hazamentünk, visszaköltöztünk Magyarországra. Igazából elég kaszivántos volt, amit nem szeretnék most így részletezni az életünk. Dolgoztam két kisebb multinál átmeneti megoldásként, és aztán jött a pandémia. Tehát, hogy az a lényeg, hogy itt maradtunk Hollandiában, mert azért még mindig jobb lehetőségeket találtunk itt, mindenféle szempontból, mint otthon. És aztán jött a pandémia, ahol kvázi pedig mindenkit bezártak, és ki se tudtunk itthonról mozdulni. Nekem akkor valahol 2020 májusába kezdődött talán, én akkor voltam terhes a második kisfiunkkal, úgyhogy én azt gyakorlatilag végig itthon töltöttem, és az ő megszületése után kezdtem el azon gondolkozni, hogy akkor hova tovább.
És mi akkor kezdtünk el dolgozni, nem?
Így van,
2022
igen.
22 eleje, vagy valami ilyesmi?
Igen, igen. Vagy 21 vége, valami ilyesmi volt.
És akkor már benne volt ez a fejedben, hogy oké, önmegvalósítás, közelebb kerülni azokhoz a vágyakhoz, amik már régóta ott vannak benned, hogy emberekkel foglalkozni.
Igen.
De hogy nem multi legyen, és hogy azért a munka is meglegyen, meg közben tudjad magadat fejleszteni és megképezni, igaz? Hogy ezek voltak a célok.
Igen. Csak aztán egy kicsit, tehát hogy én el is mentem ugye akkor egy startup céghez dolgozni, ami egy vadonatúj élmény volt a számomra, nyilván egy személyes mini vállalkozás, ahol én be tudtam segíteni, akár ugye a szellemi részlegen, akár a fizikai részlegen, mindent együtt csináltunk, borzasztó jó élmény volt, de azért azt hozzá kell tenni, hogy tehát úgy éreztem, ez az én nyilván a kapacitásomat nem, szerelmi kapacitásomat nem elégíti ki egy részről, másrésztről, amikor az ember azért hozzászokik ahhoz, hogy kapsz egy olyan vizút, amiből azért rémán meg tudsz élni, és amikor ez lefeleződik kvázi, akkor azért ez nagyon elkezd hiányozni. Főleg akkor, amikor már két gyerek van a külföldön, egyedül, mindenféle segítség nélkül, számunkra ez nagyon megerőltető volt. És bár tetszett a dolog, és abszolút sziporkáztam benne, és tök jó volt, hogy éreztem szagokat, illatokat, és nagyon emberi volt. Közben hogy is volt, hogy elkezdtem ott dolgozni, és akkor már egy éve voltam kapcsolatban a Nike-val, akik próbáltak a Nike-hoz csábítani engem. Három havonta megkerestek egy-egy telefonhívással, vagy egy üzenettel, hogy na most, de most van ez a pozíció, és hogy akkor esetleg ez, és akkor én pedig mindig lepattintottam őket, hogy nem, köszönöm, én nem, én már ezt nem szeretném, amúgy is full time, én csak part time-ba szeretnék dolgozni, És ezt addig-addig csinálták, ezt az ostromolást, amíg egyszer csak válaszoltam nekik egy üzenetükre, hogy tök jó a pozi, amit küldtetek, nagyon tetszik, de a korábbi feltételeim még mindig állnak, és én bevallom őszintén, abszolút nem számítottam arra, hogy ők ezeket a feltételeket megadják. És annyi volt a válaszuk 2 nap után, hogy az összes feltétel approved, rendben van minden.
Elmondod, hogy milyen feltételeid voltak?
Hát, hogy megírtam nekik, hogy minimum mennyi fizetést kérek, megírtam nekik, hogy melyik napokon szeretnék dolgozni, és megírtam nekik, hogy a szerződésem az minimum milyen időtartamra szóljon. És akkor ennyit írtak vissza 2 nap múlva, hogy ez így mind rendben van. És akkor azt gondoltam, hogy megpróbálom ezt még, most nem azt mondom, hogy utoljára, és nem, tényleg az ember soha nem tudja, hogy utoljára, de mégis, még talán azelőtt, hogy a kisebbik fiunk is jövőre kezdi az iskolát. Én azt gondolom, hogy az már egy kicsit könnyebb időszak lesz, amikor talán visszatérhetek egy kicsit én is önmagamhoz, és több időm jut majd arra, hogy én mit szeretnék csinálni, vagy hogyan szeretném csinálni. Mindenféleképpen ki szeretném használni majd azt az időszakot, vagy elkezdeni azt az időszakot, amikor tényleg kicsit jobban az önmegvalósítással tudok foglalkozni.
Tehát, hogy igazából egy picit ez úgy hangzik, hogy még adsz egy utolsó esélyt ennek a multinak, de úgy, hogy te már szem előtt tartod a személyes fejlődésedet, ami nagy valószínűséggel ezen a környezeten kívülre mutat a jövőben. Hány százalékban dolgozol, vagy hány órán dolgozol egy héten most?
Hát 4 nap.
Tehát 80 százalékban vagy.
Igen.
Aha. És akkor úgy tervezed ezt, hogy majd, amikor a gyermek, a második gyerek is iskolában jár, akkor maradsz ugyanígy, és akkor a felszabaduló idődben dolgozol a további lépéseken? Vagy hogy?
Igen. Ha lehet, akkor igen. Igazából ilyen, ez a visszatérve az első dologhoz, amit megemlítettél a felvétel elején, amit írtam neked üzenetet, hogy miért is jó anyáinknál dolgozni, mert megadja azt a végtelen flexibilitást, hogy hiába dolgozom 4 napban, semmiről, gyakorlatilag semmiről nem kell lemondanom az életben, amit szeretnék megcsinálni. Nyilván kell a részemről is az a flexibilitás, hogyha ehhez az kell, hogy este 8-tól 10-ig dolgozom, mert egész délelőtt nem értem rá, akkor este 8-tól 10-ig dolgozom. Én személy szerint ezt nem bánom. Tehát, hogy ha megvan az ő részükről is ez a flexibilitás, akkor én is ugyanezt a flexibilitást tudom vállalni.
Tehát ez nem az, mint a Teslánál, hogy úgy legyél rugalmas, hogy te bármikor bármennyit tudjál dolgozni, de ők nem rugalmasak, hogy te délelőtt mondjuk múzeumba mentél, nem?
Így van, így van, így van.
Meg azt még tegyük itt hozzá, hogy ez nem egy szponzorált beszélgetés, tehát sajnos a Nike-tól semennyi pénzt nem kapok ezért a beszélgetéstől, sőt, még cipőket sem.
Sőt, én sem.
Basszus. De egyébként majd mutasd meg a főnöködnek, hát, ha küldne valamit, de hogy... Hogy ugye volt ez a korábbi podcast epizód itt a Haladnak a Coachban, ahol reflektáltam arra az Air című filmre, amit a Ben Affleckek csináltak a Nike hőskoráról, amikor az Air Jordan megszületett, és hogy ott abban ismertetem ebben a részben az akkori alapelveit, vagy nem tudom, ilyen, nem is tudom, láttam, minek nevezzem.
Igen.
Legyenek alapelvei a cégnek, ami annó volt, és hogy én nagyon is kifogásoltam azt, hogy ez totálisan a munkamániának az istenítése, meg a fogyasztói kultúrának a mennybe menetele ez az egész film, meg ez az egész Nike sztori, és hogy akkor írtál te nekem, hogy most 2023-ban azért belülről egészen más, mint amit a filmben láttunk. Tehát akkor egyrészt van ez a flexibilitás, mi az, ami még neked kellemes csalódás a korábbi múlt is élményeidhez képest?
Ami szerintem nagyon szembetűnő, hogy ha van is hierarchia, az egy abszolút láthatatlan dolog cégen belül. Tehát, hogy nincs, gyakorlatilag nem tudod, te tudod, hogy ki a menedzsered, de ő ugyanúgy egy közülünk. Tehát, hogy itt tényleg valójában mindenki együtt dolgozik, és...
Hogy ez nem egy holland sztori? Ez Nike dolog? Mert hogy Svédországban is van ez a fajta hozzáállás, és ez ilyen nemzeti karakterisztika igazán.
De egyébként ez beletartozik a... Ugyan Nike ez egy amerikai cég, ugyanakkor valószínűleg ebben azért eléggé relációban vannak Hollandiával, valójában Hollandiában sincs nagyon hierarchia, tehát hogy már a gyerekeket is arra ösztönzik az iskolában, hogy nem azt számít, hogy ki a tanár, hanem nyilván vannak szabályok, a szabályokért a tanár a felelős, tehát nem a tanárnak kell megfelelni, hanem a szabályoknak. Persze a tanártól, hogy a szabályokat be kell tartani, de ilyen formán nem a tehát nincs az, hogy nem a tanárt akarják átverni, kvázi, hanem tudják, hogy ha az a szabály, akkor a tanár az csak egy közvetítő, és nem mint egy embert kell ezért, nem azt mondom, hogy tisztelni, de tehát nincs ez az egyén központú tisztelet. Tehát nem tisztelik csak azért, mert ő a tanár, nem tisztelik csak azért, mert ő az idősebb, hanem ez valamilyen cselekvéshez vagy szabályhoz kötött ez a tisztelet itt Hollandiában. És ez megvan a munkahelyeken is. Tehát, hogyha valaki menedzser, akkor ő nem azért menedzser, mert majd ő meg fogja mondani nekem, hogy nekem mit és hogy kell csinálnom, hanem ő azért van ott, és ez egy ilyen általános felfogás, hogy minden úgy működjön, ahogy ez a rendszernek és az embereknek a legjobb.
Tehát egy ilyen szolgáló
így van.
Attitűd, és most ez egy abszolút pozitív jelző
igen,
az
igen.
én számban, hogy szolgáló attitűd.
Igen, igen. Igen, és ilyen formán mindenki nagyon megközelíthető, mindenkit meg lehet keresni kérdésekkel. Úgymond szinttől függetlenül, teljesen mindegy, hogy milyen szinten áll az az ember, és ez a Nike-ban kifejezetten így működik, főleg most, hogy a pandémia után bevezettek még egy olyan dolgot, hogy ugye a pandémia előtt is open office volt, tehát hogy nem voltak már ugye meg a...
Nincs saját asztalod.
Nincs saját asztalod, nincs saját munkahelyed, hanem ott ülsz le, ahol éppen van hely, vagy ahol szeretnéd. A pandémia után ezt még egy kicsit megcsavarták, ami azt jelenti, hogy ha te az udvarról szeretnél dolgozni, akkor az udvarról dolgozol. Ha egy másik épületből szeretnél dolgozni, egy másik épületben dolgozol. Hogyha egy nyugi szobából szeretnél dolgozni, akkor a nyugi szobából dolgozol. Tehát, hogy
ha otthonról, akkor otthonról dolgozol?
Igen, igen.
Ha Magyarországon vagy egy hétig, onnan is dolgozhatsz?
Én úgy tudom, hogy magyarul, tehát, hogy ha valaki országon belül az home base-nek számít, tehát, hogy ha Hollandián belül bárhonnan lehet dolgozni, ha valaki külföldről szeretne dolgozni, az én egyéni megbeszélés alapján, általában nem szokott probléma lenni ebből sem.
Értem.
Tehát, hogy de ez a végtelen flexibilitás, ez abszolút adott, és úgy tűnik, hogy működik. Tehát, hogy mindenki felelős a munkájáért, és ezt mindenki baromi komolyan is veszi. Hogy mármint, hogy az ő munkája az olyan minőségben legyen megcsinálva, ahogy az megfeleljen tényleg kvázi egy Nike brandnek.
Tehát, hogy van egyfajta bizalom, amivel nem élnek vissza a
nem.
felnőttként viselkedő dolgozók.
Igen,
az?
Igen.
Tehát,
igen,
ha felnőttként
igen.
kezeljük őket, mint vezetőség, akkor van esély arra, hogy ők felnőttként fognak viselkedni.
Így
igaz?
Van. Így van. Így van. Abszolút az a tapasztalat, hogy ha új ötlet van, azt meghallgatják, és nem csak meghallgatják, hanem tehát nekem is volt már olyan, hogy egy új ötletre azt mondták, hogy figyelj, tök jó, térjünk vissza rá júliusban, mert most ez a prió. Léci, akkor ezt te tartsd fejben, és akkor júliusban szóljál, és újra beszéljük. És teljesen oké. Volt olyan, hogy azt mondták, hogy igen, ehhez az ötlethez kellene pénzt allokálni, ez most nem fog menni, az is oké. Volt olyan ötlet, amire azt mondták, tök jó ötlet, csináljuk meg.
Meg ez a transzparencia, nem? Hogy jó ötlet, nincs rá pénz. Szerintem ezeket tök fontos kimondani.
Így
és nem
van,
az, hogy elkezdeni, hogy micsoda hülye ötlet, ez hogy képzeled már? Nem?
Igen. És ez el is van ismerve, tehát hogy szerintem ezt mindenki érzi cégen belül, hogy tökre el van ismerve a munkája.
Most, hogyha egy 10-es skálán kéne mondjuk értékelned, hogy hogyan érzed magad a mostani munkahelyeden, akkor hányast adnál erre?
Hát, nyolc.
8. És azért ezt én hagyd mondjam már el így a hallgatóknak, te már biztos ezt hallottad tőlem, hogy szerintem azért irreális elvárásokkal nem érdemes fárasztani magunkat az életben, és hogyha valakinek mondjuk konkrétan most a munka területén a 10-ből egy 8-as elégedettségi indexe van, hogy azért elég jó,
Igen.
mert ugye nem csak a munka van az életben, hanem rengeteg más terület is, és hogyha mondjuk a munkában 8-as vagy, nem biztos, hogy ahhoz kell hozzányúlni.
Így van, így
Ugye?
van. Igen.
Jó. Azt még mondd el nekünk, Léci, hogy így a kiégésből való felépülés, az hogy nézett ki nálad? Mennyi ideig tartott? Mikor érezted azt, hogy ez már nincs?
Szerintem az idő az rengeteget segít nyilván az embereknek, más emberekkel való beszélgetés is rengeteget segíthet. Az én esetemben szerintem az idő múlása volt az, ami leginkább gyógyító hatással bírt. Az, hogy amikor az ember napokon keresztül gondolkodik, és azon agyal, hogy merre tovább, mi az, ami jó lenne, és akkor egyszer csak jönnek az ötletek, jönnek azok a dolgok, hogy hát azért ez hiányzik, az hiányzik, jó lenne valamit csinálni, amikor újra visszajön az energia, amikor felfogjuk azt az én esetemben, hogy az, amit csinálok, az egy munka, főleg, ha ez egy multinál van, megcsinálod, vagy jó, vagy nem jó. Ha nem jó, akkor ki lehet javítani. Hogyha nem lehet kijavítani, az nem létezik. Tehát, hogy nagyon sokszor volt ilyen gondolatom, hogy ez okozott stresszt, hogy ez egy végzetes probléma, de ilyen nincs. Tehát, hogy főleg egy multinál ez nem létezik. Racionálni kell ezeket az érzelmeket szerintem. Hogy ez egy valós stressz helyzet volt, vagy csak az én személyiségem volt annyira törékeny, hogy ezt stresszként éltem meg. Nehéz szerintem, mert mindannyiunknak más a személyisége. Például egy introvertált személyiséggel baromi nehéz egy olyan pozícióban dolgozni, ahol hetente prezentálni kell valamit.
És egyébként én nem is annyira ajánlom azt. Tehát, hogy érdemes azért ismerni magunkat annyira, hogy
Igen.
olyan munkakört keressünk, amiben a saját erősségeinket tudjuk napi szinten megélni. És ez nem arról szól, hogy most multi vagy nem multi, procurement vagy nem procurement, hanem hogy egyébként ugyanazon a cégen belül is, sőt ugyanazon az osztályon belül is lehetnek annyira különböző munkák, hogy marhára nem mindegy, hogy az ember olyan feladatokat végez, ami neki kézre áll, vagy nem.
Így van. Például azt tudom, hogy nagyon sok holland kifejezetten ellene van annak, hogy ő a ranglétrán feljebb menjen, mert ő azt mondja, hogy ő biztos, hogy nem akar se több felelősséget, ő nem akar emberekkel foglalkozni, se prezentálni. Ő köszöni szépen neki ezen a szinten, bravúrosan éli az életét, no stress, hazajön, kiül, iszik egy pohár bort, napsütésben, és ennyi volt.
És közben ez nem azt jelenti, hogy lusta vagy nem végez jó
Nem.
munkát, hanem
Nem.
tudja, hogy ő milyen szinten van jól.
Igen,
Meg
és nagyon a
egyébként,
határaikat nagyon jól tartják.
igen, ezt lehet tanulni Svédországban is, de egyébként a holland meg a svéd kultúra szerintem baromi közel van egymáshoz.
Igen.
Határok tartása. Csak még annyit akartam, hogy a magyar hallgatóknak, hogy egyrészt szerintem ez nagyon fontos, hogy ismerjük magunkat annyira, hogy tudjuk, hogy miben vagyunk jók, próbáljunk abban működni, illetve tudjuk azt is, hogy mi az, amit szeretnénk a munkából kihozni, és hogy az nem kéne, hogy egy bélyeget tegyen az emberre, hogy mondjuk nem akar vezető lenni, ahogy te mondod. Ráadásul egy hierarchikus szervezetben ugye a piramis csúcsa fel egyre kisebb a szervezet, tehát hogy nem lehet mindenkiből vezető. Tehát ez
Nem,
teljesen
igen.
egészséges, hogyha nagyon sokan nem is akarnak
Így van.
vezetők lenni, és frusztráció nélkül, elégedetten, de egyébként felnőtt módon jó munkát belepakolnak. És hogy azért én ezt a fajta beszélgetést Én azt gondolom, hogy még mindig ilyen formabontó lehet egy magyar multinál. Vagy egy, nem tudom, hogy most multit kell ehhez hozzátenni. De hogy szerintem ezt meg kéne érteni, hogy ezzel semmi baj nincsen.
Így van. Így van. És hogy nem feltétlenül az a cél. Tehát, hogy minél feljebb és feljebb.
Igen, meg aztán mindig van egy pont, aminél már nincs feljebb. És akkor
Igen.
40 éves korodra te vagy a, nem tudom, senior vice president, és akkor a következő 25 évben mi lesz?
Hát igen. Igen.
Jó van. Jó van, Zsófi. És mik a tervek most a jövőre nézve?
Egyelőre álló víz, őszintén. Maradok cégen belül mindenféleképpen. És jövő nyáron jön el ugye az a pont, hogy majd a kisebbik fiam is betölti a 4-et, és iskolás lesz jövő szeptembertől. Mi vannak terveim jövő szeptembertől kezdve akár visszamenni egyetemre egy olyan szakra, amit igazán szeretnék. Mellette pedig, hogy ha időm engedi, akkor esetleg egy olyan önkéntes munkát csinálni egy olyan szervezetnél, ami kapcsolódik majd ezeket a tanulmányokhoz, vagy érdeklődési körhöz.
Ez egyébként tök összhangban van azzal, amit még annó a coaching végefele beszélgettünk.
Igen.
És ezt a hallgatóknak szeretném mondani, hogy nagyon fontos azt látni, amit Zsófi, te is látsz, hogy be kell kalkulálni az életkörülményeinket. Tehát oké, hogy én most már valamit évek óta szeretnék, de mondjuk kisgyerek anyukájaként, vagy két kisgyerek anyukájaként nem biztos, hogy most van itt az az év, amikor én majd ezt meg tudom ugrani, de ettől még nem kell ezt eltemetni, hanem ugyanúgy, ahogy a Nike-nál mondták, hogy ez egy tök jó ötlet, hozzuk újra elő, nem tudom mikor. Tehát, hogy ezeket igen. Szerintem azért érdemes dédelgetni ezeket az ötleteket, meg igenis kell ezzel foglalkozni, de azt is kell látni, hogy a munka, vagy a tanulmányok, azok csak egy-egy részei a teljes képnek, az életünknek. És hogy amikor mondjuk kisgyerekek vannak, egyértelmű, hogy mi a prioritás.
Így van.
Remélem,
így
nem csak anyukáknak, hanem apukáknak is, de hogy ez
igen.
Elég egyértelmű.
Igen, külföldön élve még inkább, mert nincs az, hogy most akkor lepasszoljuk őket egy hétvégére nagyszülőknek, és azt az időt magamra fordítom, hanem este tudunk foglalkozni a dolgokkal, ami minket valójában érdekel.
Hát és akkor mikor tudtok azzal foglalkozni, amit titeket tölt, amikor ti pihentek, ugye?
Hát igen.
Csak hogy a kiégés megelőzés jegyében azért ezt a kérdést is fel kell tenni, mert azért ez külföldön marhára nem egyszerű.
Amúgy most, napközben. Tehát, hogy pont ez az, ami szintén hozza ezt a pozitív dolgot, ugye, hogy van az a flexibilitás, hogy ha én a délelőttömet vagy a délutánomat, amíg a gyerekek iskolában vannak, azzal akarom tölteni, hogy töltődök, akkor töltődök. Mert napközben könnyebben tudok néha töltődni, meg olyan dolgot csinálni, amit szeretnék, és akkor majd este pedig rákapcsolok jobban a melóra.
Erről az jut eszembe, hogy a stockholmi irodában, amikor dolgoztam egy nagy multinál, ott például szerveződött egy kör, akik ebédidőben elmentek futni egy 3-4 órát, letusoltak, együtt megebédeltek, tehát volt egy ilyen másfél órás megszakítása a napnak így középen, ami tökre róluk szólt. Sportoltak is, töltöttek is, ki is szakadtak a munkában, és utána tolták tovább.
Hát én most ebből a szempontból szerencsés helyzetben vagyok. Ugye a Nike-nál szinte kötelező sportolni napi szinten. Tehát, hogy
cipőt adnak hozzá?
Az bőven egy kifogás, hogyha én nem tudok részt venni egy meetingen, hogy hát bocsi, de nekem abban az időpontban van a nem tudom milyen órám, amire feljelentkeztem, és senki nem fogja azt mondani, hogy micsoda, nem azt mondják, hogy jaj, jó, oké, rendben van, akkor majd utána beszélünk róla, hogy mi volt a meetingen.
A Patagóniánál van ez, hogy az ott tök normális, ami ott van az iroda a tengerparton, és amikor jön egy jó hullám, akkor tök normális, hogy az emberek kimennek szörfezni egy órát, hát fi, nem tudtam meetingre jönni, tök jó hullámok voltak.
Tök jó, igen, igen. Hát nálunk is rengeteg vizes hajó ember kerül a meetingeken, mert ugye végeztek az edzéssel, gyorsan letusoltak, és éppen hogy odaértek. Mm. Ez egy teljesen normális jelenség.
Én így a cégnél tanultam meg svédül azt a kifejezést, hogy after sweat, hogy ez ilyen utána jövő izzadság,
Igen.
miután
Ja, igen,
edzett.
igen.
Jó van. Van-e valami üzenet, amit esetleg a hallgatóknak szívesen átadnál, tanulság, nem tudom.
Hát az én tanulságom az maximum tényleg annyi, hogy bármilyen stressz szituáció is ér minket, akár egy multinál, vagy egy olyan helyzet, amiről azt gondoljuk, hogy igazságtalan. Szerintem próbáljuk meg a személyes irányultságot mellőzni, és úgy tekinteni erre az egészre, mint egy munkahely, és mint egy átmeneti dolog. Tehát, hogy semmilyen szinten nem kell, hogy befolyásolja a személyes életünket az ilyenfajta probléma, és nem feltétlenül kell, hogy egyedül boldoguljunk ezekkel a szintű jelenségekkel.
Nagyon jó, és nem akarom kijavítani a te tanulságodat, mert ez így, ahogy van, szerintem nagyon értékes. Miközben mondod, viszont eszembe jut az, hogy Magyarországon nagyon sokan milyen kiszolgáltatott helyzetben élnek, meg hogy mennyire más a kultúra, és hogy ez egy követendő példa, amit mondasz, és nagyon jó lenne ide eljutni, hogy Magyarországon is ez egy természetes dolog legyen, de hogy azért ugye, hogy a beszélgetésben te is elmondtad, hogy nagyon sok olyan feltétel adott Hollandiában a változtatásra, ami Magyarországon nem feltétlenül, és hogy én innen is küldöm együttérzésem azoknak a hallgatóknak, akik szeretnének így cselekedni, ahogy te is javaslod, de most nincsenek olyan élethelyzetben, hogy ezt megengedhessék maguknak, viszont a te példád is jó arra, hogy ez nem sci-fi, hogy ilyen van, és hogy el lehet ide jutni, és törekedni is kell rá, hogy ide eljussunk. Úgyhogy most én is akkor végszavaztam egyet, de hogy akarsz még erre reflektálni egyébként?
Nem.
Aha, jó van.
Ez így kerek.
Jó van, Zsófi, figyelj, nagyon örülök, hogy elmesélted a történeted. Azért majd, hogyha a főnököd rábólint, küldjed a cipőket 42 és feles, vagy 43-os Nike-ból, és akkor fogadom szeretettel, jó? Minden jót neked, jó egészséget, meg sok szerencsét a továbbiakban, és majd, hogyha van valami fejlemény, azért írja mindenképpen, jó?
Mindenképpen fogok. Köszi, András.
Én is köszönöm. Szia-szia.
Szia.
Kedves hallgató, köszönöm, hogy itt vagy. Remélem, megérte végig maradnod. Ha tetszett az adás, akkor kérlek, most iratkozz fel azon a podcast lejátszón, ahol éppen hallgatsz. Adj 5 csillagot a Spotify-on és az Apple Podcasts-en, ahol szöveges értékelést is szívesen veszek, és a legfontosabb, hogy mesélj egy barátodnak a műsorról. Azt tudtad, hogy a garantált világ megváltás több helyen is elérhető? Iratkozz fel a hírlevelemre, amiből bepillantást nyerhetsz a podcast kulisszái mögé, és inspiráló gondolatokat, tartalmakat osztok meg veled heti rendszerességgel. Ez neked semmibe sem kerül, és bármikor leiratkozhatsz egy gombnyomással. Amennyiben szeretnél egyéni tanácsadásra jelentkezni hozzám, vagy valamelyik csoportos programomban részt venni, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Több vállalatvezetővel dolgozom együtt, akiknek rendszeresen nyújtok hatékony támogatást a személyes és szakmai fejlődésükben. Az Executive Coaching fókuszában a vezető céljai és kihívásai állnak. Érzékenyítő és edukációs előadásokat tartok kis és nagy vállalatoknak a kiégés megelőzéséről, a mentális egészség fontosságáról és megőrzésének módjairól, diverzitásról, munkahelyi kultúráról, magyarul és angolul is. Employee Wellbeing szakértőként olyan céges workshopokat szervezek, ahol a csoportos coaching módszerét alkalmazva tudom elérni a pozitív hatást a csapat működésében. Ha szeretnél meghívni a cégedhez, akkor vedd fel velem a kapcsolatot a honlapomon keresztül. Keresd a Halottnak a Coach Podcast közösség csoportot a Facebookon, és csatlakozz a szuper kis közösségünkhöz. Fent vagyunk az Instagramon is, kövess be ott is. Az utolsó fontos info, hogy reinkarnálódott a Bezzeg a svédek című podcastem, ahol belehallgathatsz a személyes naplomba, filózhatsz velem az élet kis és nagy kérdésein. Ha van kedved és lehetőséged, akkor támogasd a munkámat havi egy kávé árával a Patreonon. Előre is köszönöm. Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Bán András voltam, a mi hamarabbi viszonthallásra.